Mert ha mindent elmondok, amit följegyeztem, akkor az eltart egy ideig. A múlt alkalommal kezdtük a Szent Sátornak a taglalását, és nem emlékszem, és annyira későn jutott eszembe, hogy már nem értem rá visszanézni, mert már kikapcsoltam mind a technikát. Szóval elmondom, hogy egyáltalán miért foglalkozunk, mert maga Jézus megfogalmazza ezt, méghozzá a János 5.39-ben, amikor azt mondja, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Pál apostol is megfogalmazza ugyanezt a gondolatot Timóteus felé, 2 Timóteus 3.15, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged, és az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ugye új szövetségi az ige, de a Timóteus korában még csak az ószövetség létezett. Tehát ugyanarról beszél mind a két esetben, hogy Krisztusra mutat. A mutatkalomban egy nagyjából áttekintést mondtam a sátorról. Igazából véges végig az a cél, hogy ugye meglássuk Krisztust mindezekben a fizikai eseményekben, amik ott megtörténtek. A zsidók úgy tudták, úgy hitték, és úgy is volt, hogy Isten ott lakik közöttük, a sátorban. Amikor Jézus eljött, ezt egy más szintre emelte, ezt a közöttük lakozott állapotot a János 1.14-ben, amikor azt olvassuk, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőséget, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. A sátor ugye körbe volt véve egy kerítéssel, az udvar része, azon belül volt a sátor, azon belül a Szentek Szentje, a Fríláda tetején az aranyból készült fedélen a kegyelem királyi trónusát, és ott volt Isten jelenléte. Amikor Jézus megjelent, akkor ez kiterjedt, már nem volt sátor, már nem volt körbekerítve, már ott sétálgatott az emberek között, de még mindig csak egy területen, Izrael területén. Aztán a Golgotai kereszt után ez teljesen kiterjedt az egész világra. Szóval Jézus esetében már nem árnyék és nem szimbólum, hanem az már abszolút a valóság. Ezt a Kolossé 2.8.9.10-ben így fogalmazza a Bibliánk, hogy vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel vagy üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Tehát nem a hagyományokban van az isteni teljessége, hanem Krisztusban jelent meg az Isten teljessége, és benne jutunk el mi is ugyanehhez a teljességhez. Azért az új szövetség mégis egy nagyságrenddel nagyobb lehetőséget biztosít minden hívő ember számára, mint amit az Ószövetség biztosított, attól függetlenül, hogy az Ószövetségben is nagyon-nagyon sokan ott lesznek velünk együtt a mennyben. Ez megint egy másik téma. Tehát a Krisztus teste a gyülekezet, és benne lakik Isten, meg az egyénben. Szóval amikor gyülekezetről beszélünk, mindig úgy kell gondolkodni, igen, gyülekezet, igen, Krisztus teste világméretekben, de egyenkénti emberekből áll. Majd még kicsit később ugyanerről is. Szóval még egy kicsit a kerítésről, ami ugye leválasztotta a szent helyet az általános területtől, a közönségestől. 2 Mózes 27.9. Készítesd el a hajlék udvarát is, a déli oldalon legyen szőnyegfala, az udvarnak sodrot lemfonálból. 100 könyök hosszú legyen ezen az oldalon, 20 oszlopa és 20 résztalpa legyen, de az oszlopok kampói és összetartói ezüstből legyenek. Így legyen az északi oldalon is, hosszában 100 könyök hosszú szőnyegfal, 20 oszlopa, 20 résztalpa, de az oszlopok kampói és az összekötői ezüstből legyenek. A nyugati oldalon 50 könyök széles legyen a szőnyeg fele ennek az udvarnak, 10 oszlopa és 10 talpa legyen. Keleti oldalon is 50 könyök széles legyen az udvar, 15 könyök szőnyeg fal legyen az egyik oldalon, és ennek 3 oszlopa és 3 talpa legyen. A másik oldalon is 15 szőnyeg fal legyen, ennek is 3 oszlopa és 3 talpa legyen. Nem emlékszem, hogy a múltkor elmondtam, hogy a könyök mint mértékegység, ugye durván 46 centi vagy 16 szól egy átlagos férfi ember könyök csúcsától a kis ujja hegyéig. Miért nem a középső ujja, nem tudom, ne kérdezzétek. Az egyszerűség kedvéért sokkal egyszerűbb fél méterbe gondolkodni, mert úgy könnyebb elképzelni. Szóval 2,5 méter magas volt a fal. Azért az bőven elég ahhoz, hogy ne lehessen belátni. Lemvászomból. Az az érdekes, hogy fehér színű. Nem egy túl finom anyag, illetve lemből lehet finom anyagot is, majd erről később. Szóval fehér. Jézus tisztasága, igazságossága mindez a testi mi voltában. Nem csak úgy általában, mint Isten, hanem mint ember is. Mert szűztbe született, de mégis teljesen ember volt, és Isten volt, és mentes mindenféle bűntől. Erre nagyon sok igét kiírtam, Zsidók 4.15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. János 18.38. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk, én nem találok benne semmiféle bűnt. Máté 27.4-ben Júdás azt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok azt mondták, mi közünk hozzád a te dolgod. 1 Péter 2.22. Ő nem tett bűnt, álnokságra sem hagyta el a száját. Szóval abszolút bűntmentes volt Jézus. Nekünk is van erre lehetőségünk. Jelenések 19.7. Örüljünk és újjogjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Két nagyon fontos dolog. A gyolcs az ugyanúgy készülhet lemfonálból, mint a lemvászol, ami a sátornak az udvar vala volt, finom munkával, vagy gyapjúból. Mind a kettő fehér. A gyolcsot, mint megnevezést arra használták, hogy megkülönböztessék a mindenki által készített lemvászon szövettől. Tehát ez egy mestermunka volt a gyolcs. De az alapanyaga ugyanaz. Tehát a mennyei helyeken nekünk megadatott, hogy felöltözzünk fényes tiszta gyolcsba. De megadatott. Nem a sajátom. Kaptam. A saját igazságunkra is van a Bibliának kijelentése, Ézsaiás 64.5-be. Mindannyian olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a füleink, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Szóval idáig sikerül az embernek saját erejéből eljutni. De ha már Ézsaiást idéztünk, legyen Jeremiásból is, Jeremiás 23.6. Az ődi idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni, az Úr a mi igazságunk. Már az ő szövetség is azt mondja, a ható Isten a mi igazságunk. A sajátunk eléggé gyatra, de megadatik, hogy a miénk lehessen. Megkapjuk. Na, de vissza a sátorhoz, mielőtt elkanyarodnánk. Szóval 2,5 méter magas ez a kerítés. És úgy van kialakítva, hogy azért bekukucskálni nem lehet. Ha meg akarod tudni, hogy mi történik belül, akkor be kell menned. Ennek egyetlen lehetősége az én számomra, amit Jézus a János 3.3-ba fogalmaz meg. Jézus így válaszolt, ez ugye Nikodémus beszélgetés. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Minden ember számára ma már az újjászületés hozza el azt a lehetőséget, hogy meglássa, mi történik Isten királyságában. 1 Péter 1.23 az újjászületésről szóló igeversek következnek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és maradandó igéje által. 1 János 3.9 Akik az Istentől születtek, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. És akkor János evangéliuma 1.12.13. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát a pusztában a kerítés leválasztotta a szent helyet a néptől, de volt egy bejárat. Jézus Krisztus dicsőséges királyságát egy módon tudom meglátni, egy módon tudok részévé válni újjászületés által. Ez a megoldás. A kerítés elemek, az oszlopok közötti elemek, azok négyzet alakúak voltak. Néhány teológus úgy véli, hogy ebbe a négy sarokban láthatjuk azt Jézusnak a jelen vonását, megjelenítési formáját, király, szolga, Isten, ember, ami egybe volt. Volt egy csomó oszlop, meg az oszlopoknak talpai voltak, illetve az oszlopok között voltak ugye a rudak, amelyek összetartották. Az oszlopon lévő kampó, a rud, az ugye ezüstből készült, az összes többi réz volt. Az két dolgot jelent egyszerre. A bűnt, a bűnösséget, és Isten igazságosságán alapuló igaz ítéletet. Tehát a bűnt, amit Istennek meg kell ítélni, az ő saját lénye, az ő saját lénye szerint, igen, abszolút igazságosságban. Jó, ennyi. Kapu. 2 Mózes 38.18-19. Az udvar kapujának a függönye művészi módon volt kihímezve kék és piros bíborból, karmazsinfodárból és sodrott lemfonálból. A hossza 20 könyök, a magassága, vagyis a szélessége 5 könyök volt az udvar szőnyeg falainak megfelelően. 4 oszlopuk és 4 résztalpukból ezüstből voltak a kampók, az oszlopfok és az összekötők is ezüstből voltak. Tehát van egy bejáratunk, ez az egy bejárat színes. A kerítés többi része egyszínű fehér, ez 4 színből volt fonva. Egy bejárat. János 14.6. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Apcsel 4.12. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az íg alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Akkor egy villanást nyírok vissza a kapunak a színeihez. Ugye volt egy kék színünk, ami a Jézus Isten mi voltára utal, a mennyei részre utal. Volt egy piros bíborunk, ami a palást, a királyságról beszél. Volt egy karmazsin szín, ami szintén piros, de az a bűnbocsánatra, a vérre utal. És hát volt a lemfonál, ami a tisztaságnak a képe volt, a fehérnek a képe. A kapu, ha jól nézzük a méreteket, akkor azt jelenti, hogy 10 méter széles volt. Ugye, tehát négy oszlop tartotta a kaput, a színeset, egy 10 méter szél. Ennek is van egy jelentése, sajnos a Biblia fordítások közül csak a Káldi Neovulgáta hozza ezt a megfogalmazást. A 2 Péter 1.11-ben ott ugyanis így szangzik, hogy így ugyanis tágas bejárat nyílik nektek, ami Úrunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk örök országába. Tágas. Egy út van, de ez nem olyan, hogy csak 40 kiló alatt fér rajta. Tehát ez mindenki számára nyitva áll. Tágas. Nagyon fontos Szent Sátornál mindig arra gondolnunk, hogy az egész ötlet Istentől indul ki. Ő a kezdeményező. Nem a zsidóság jelentkezett, hogy ugyan lakj már közöttünk, hanem ő kezdeményezett. Szóval Isten mindig közel akar lenni az emberhez. Mindig. Muszáj elmondanom a példát. Szóval az emberek általában úgy születnek, hogy nem jelentkeznek, hogy na most már megszületnék, hanem hát a egészséges esetben a döntése alapján születik egy gyermek. Nem a gyermek az, aki jelentkezik. Nem a zsidóság volt, aki jelentkezett, hanem Isten volt az, aki azt mondta, hogy közöttük akarok lakni. Ott egy hely, legyen nekem egy helyem, hogy lássák, hogy én ott akarok lenni közöttük. Ettől függetlenül Istennek bőven volt baja ezzel az egész zsidósággal, de ez nem jelentette azt, hogy hátat fordított volna nekik, és kivonult volna. Amivel új szövetségben sokkal könnyebb helyzetünk van, az az, hogy nincs helyhez kötöttség. Ugye már a Samária asszonya való beszélgetésben is azt mondja Jézus, hogy hát, ti azt mondjátok, hogy itt, mi azt mondjuk, hogy Jeruzsálemben, de az igazi imádok szellemben és igazságban imádják. Igazából a helytől függetlenül. Mert hogy megint egy más mérték, hogy szellemben és igazságban imádom őt. Az oszlopok voltak azok az összekötő rúd által, amelyek a függönynek a súlyát hordozták, de az összeköttetésük azt jelentette, hogy mégiscsak egységet képeztek. Egy kicsit utolez arra a bibliai képre, hogy egymás terhét hordozzuk, amihez azért úgy szépen zárójelben hozzá kell mondani, de ez nem azt jelenti, hogy a terheimet rakom csak a másikra, hanem azt, hogy egymás terhét hordozzuk. Nem tudom, hogy kinek van meg az a egyszerű kis kép, amikor a raboknak a kezéhez ilyen 80 centi hosszú kanalat kötöznek mindegyiknek a jobb kezéhez, és utána leteszik az embert közéjük egy lábosba. És hát olyan hosszú a kanál, hogy ugye nem tudja a szájába venni az ételt, de ha mindegyik a másikat eteti, akkor mindenki jól tud lakni. Szóval egymás terhét hordozzuk. Ez azt jelenti, hogy te is részesülsz abból, hogy a te terhedet valaki segít hordozni. Ennyi. A rézoltár. Valaki bement a kapun, az első, amivel szembesült a rézoltár. Megengeditek, hogy nem olvassam el? De muszáj elolvasni. 2 Mózes 27.1. Az oltárt akácfából készítsd, 5 könyök legyen a hossza, és 5 könyök a szélessége, 4-szögű legyen az oltár, a magassága 3 könyök. Szarvakat is készíts a 4 sarkára, vele egy darabból, és borítsd be rézzel. Készíts hozzá fazekakat is, a hamujának hozzávaló lapátokat, medencéket, villákat, serpenyőket, minden hozzávaló edényt rézből készíts. Készíts egy hálószerű rézrostét is, és a háló 4 sarkára csinálj 4 rézkarikát. Tedd az oltár pereme alá alulról úgy, hogy a háló az oltár közepéig érjen. Készíts az oltárhoz akácfa rudakat is, és barítsd be őket rézzel. Dugják a rudakat a karikába, és legyen az rudak az oltár két oldalán, amikor hordozzák. Üresre csináld az deszkából úgy, ahogy a hegyen mutattam neked. Itt egy Mózesnek mutatott példa alapján készítendő réz oltárról beszélünk, a külső rész belül a kácfa majd később mindenről, de Istennek volt határozott előírása az oltárra. Még korábban, mielőtt a templomhoz, Szent Sátorhoz való oltárt készítették, 2 Mózes 20.24-25. Földből készíts nekem oltárt, azon áldozd égő és hála áldozatodat, juhaidat és ökreidet, minden helyre elmegyek hozzád és megáldalak, ahol azt akarom, hogy megemlékezzetek a nevemről. Ha pedig kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd azt faragott kőből, mert amint ráveted faragó vasadat, megfertőzteted. Szóval Isten azt mondja, ha oltárt csinálsz nekem, természetes anyagból simán közeledhetsz hozzám. De ha meg akarod formálni a saját elképzelésed szerint, akkor felejtsd el, mert akkor megfertőztetted. Ugye a kőből való oltárépítés előfordul Illésnél, még egy több helyen az Ószövetségbe bevett gyakorlat volt ez. Kikötés volt, hogy faragatlan kőből. Magyarul, ahogy a teremtő megálmodta azt a követ. Vagy ami ennél formálta az idők folyamán a szél, nap, hó, jég, mit tudom én mi. Szóval ez volt az általános elvárás az oltárral szembe, és ugye az oltárt mindig egy kicsit magasabb helynek képzeljük el, ami kilóg a környezetéből. A rézoltár, amit a sátorhoz készítettek, ez ugye 75 centi magasság volt, ez körülbelül az asztal magasság. A mérete az oltárnak az akkora volt, hogyha a Szent Sátor összes többi anyagát kockává sűríteném, akkor bőven belefér a rézoltárnak a térfogatába. Elkészítve természetesen nem, mert a hétágú gyertyatartó azért nem, de anyag mennyiségét tekintve belefért volna. Ez megint egy másik. Minden részből van, ami a bűnre és az igazságos ítéletre mutat. Róma 8.3.4. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel előtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Kellett a megítélés, és kellett hozzá Jézus, hogy ez bekövetkezhessen. De Jézus igazából nem volt Ádámnak a leszármazottja. De Máriától született, teljes egészében ember volt, de mégis a Szent Szellem erre járta a fogant. Nem volt benne bűn. Mindezt azért tette, ahogy ezt 1 János 3.5-ben meg van fogalmazva, hogy tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincs bűn. És a kereszten kimondott elvégeztetett szó az a jó hír a számunkra, hogy minden megtörtént, ami az Atya terve szerint el volt tervezve a Golgotai kereszt áldozatában. Ézsaiás 53.10. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátják utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele. Ahogy mondtam, az oltárt ugye úgy képzeljük el mindig, hogy egy magasabb hely, János 12-ben, a 32., 33. versben azt olvassuk, hogy én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Oltárra helyezték. Amikor a régi törvényi előírások szerint a bárányt föltették az oltárra, akkor elemeltetett a földről. Az oltár volt az a hely, ahol a legtöbb vér kifolyt, a rézoltár. Másról sem szólt, mint vérről. A zsidó 9.22 azt mondja, hogy a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Jézus vérének kiontása nélkül nem, nincs bűnbocsánat. A sok száz állat, amit feláldoztak, az mind arra mutat, hogy Isten bárányának kiöntött vére fogja a bűnt eltörölni. A többi csak erre mutatott. Annak volt négy sarka, azon a négy sarkon négy szarv, de a szarv az ugye kifelé mutatott. Tehát úgy volt kampó értelme, hogy kifelé mutasson, olyan így. Kicsit játszhat a logikáddal, vagy a képzelőerőddel. Szóval a négy sarok mutat a négy jégtáj felé, hogy ez mindenkire igaz lesz. Igaz, megfelelő időben, nem a létrehozás pillanatában, és nem az első funkciójában, de a bűnbocsánat az a világ négy jégtája felé mindenkire érvényes lesz. A második tárgy, ami az udvarban volt, az a mosdómedence volt. Szintén részből készült. Ugye, ha az udvar, vagy a kaputól megyek befelé, akkor először volt az oltár, utána volt a mosdómedence, és utána a sátor. Ez volt az elrendezése. Az udvarnak. A medencéről azt olvassuk a 2 Mózes 30.18-tól. Készítes egy mosakodásra való részmedencét, amelynek állványa is részből legyen. Helyezd azt a kijelentés sátora és az oltár közé, és töltsd meg vízzel, hogy abban mossák meg kezüket és lábukat Áron fiai. Mosakodjanak meg a vízben, mielőtt bemennek a kijelentés sátorába, hogy ne halljanak meg, ha az oltárhoz járulnak, és szent szolgálatot végeznek, vagy tűzáldozatot mutatnak be az Úrnak. Mossák meg a kezüket és a lábukat, hogy ne halljanak meg. Örök rendelkezés lesz ez nektek, neki és utódainak nemzedékről nemzedékre. Túl sok mindent nem árul el a Bibliánk erről a mosdómedencéről, hívjuk medencének. De van egy nagyon érdekes megjegyzés a Bibliában. A 2 Mózes 38.8. ahol azt olvassuk, hogy elkészítette a részmedencét is, amelynek az állványa is részből volt, azoknak az asszonyoknak a fémtükreikből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak. Szóval szépészeti eszközökből készült a medence. Részből, az anyag ugyanaz volt, tükör. Ha egy részmedencében lévő víz fölé odahajolsz, szinte kizárt, hogy ne lásd meg a tükörképedet. Nem maga a rész csinálja már, mert ugye a víz tükröződik elsősorban, de hát valamiben meg kell tartania. Szóval minden pap, aki odajárult, hogy megmossa a kezét és a lábát, először is kénytelen volt saját magával szembenézni. És azt is észrevehette, hogy netántán úgy fröccsen az áldozat leülésénél, hogy máshol is kapott, nem csak a keze. Igazából a Biblia azért adatott nekünk, hogy belenézzünk, és mindegy tükörbe meglássuk a mi állapotunkat. Nem azt jelenti, hogy baj van velünk, hanem azt, hogy meg tudjuk nevezni, hogy mi az, aminek a tisztítására még szükség van, tisztulására. És megvan ugye a lehetőség is tükörben, szóval meglátom az igében magamat, és ahogy a medencében ott volt a víz, mint lehetőség, hogy el is végezzem ezt a tisztulást, ugyanúgy nekem is megvan a válaszom arra a Bibliában, hogy mik módon tudok megtisztulni mindattól, ami még köt. Hogy mennyire szükségünk van erre a megtisztulásra, azt a János 13-ban olvassuk, ahol azt olvassuk, hogy Jézus megmossa a tanítványok lábát. És azt mondja, hogy de nem kell az egész testet megmosni, mert tiszták vagytok. János 15. Bocsánat. Szóval ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam. Az ige el is végzi a megtisztítás folyamatát, de ettől függetlenül szükség van rá naponta, hogy megtisztítsd a lábadat. A Biblia tisztító ereje az új szövetségi hívő számára a véren alapul. 1 János 1.7, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Vagy, ha valaki szereti az Ószövetséget, 119. Zsoltár 9. verse, hogyan tarthatja meg tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja a te igédet. Az új szövetségben egy nagyon sarkalatos helyen van szó arról, hogy vizsgálja meg az ember magát az úrvacsorai igékben. Vizsgálja meg az embert azért az ember önmagát, és úgy igyék abból a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Ebben nagyon benne van az a kép, amit egy másik helyen mond Jézus, amikor azt mondja, hogy most mit foglalkozott te a másik ember szemébe lévő szálkával, amikor neked még gerendád van. Tehát az előbbi két ige azt mondta, hogy kezd el faragcsálni a gerendádat, és ha már szálka méretű lesz, akkor már ráérsz foglalkozni a másikéval is. Addig meg végezd saját magad. Mert hogy a papnak saját magának kellett megtisztítani a magát. Nem végezte el más helyette. Az az ő feladata volt, hogy megtisztítsa önmagát. Mint ahogy nekünk is a saját feladatunk, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Egyrészt úgy nyúljunk az úrvacsorához, másrészt pedig az életünkre. Érdekes módon a rituális mosakodásnak a gyakorlata a mohamedánoknál is megvan. Egészen érdekes rituálé kapcsolódik hozzá, megmossák a szemüket, hát ha valami tisztátlant láttak, megmossák a szájukat, hát ha valamit mondtak, megmossák a kezüket, hát ha valami tisztátalan tettek, és megmossák a lábukat, hát ha olyan helyen jártak, ahol tisztátalan. Csak egy dolog van, nincs mögötte erő, amelyik ezt elvégezze. Tehát a jelkép megmaradt, de nincs mögötte Jézus vére, amelyik ezt el tudná végezni. Meddig bírjátok még? Mert most én végre elérkeznék a sátorhoz. Rájörünk? Én szívesen mondom. 2 Mózes 26.15. Készítes a hajlékhoz deszkákat és akácfából felállítva. A deszka hossza 10 könyök legyen, a deszka szélessége pedig másfél könyök. Mindegyik deszkának két csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készítsd el a hajlék minden deszkáját. 20 deszkát a déli oldalra, dél felé, és 40 ezüst talpat a 20 deszka alá, két talpat minden deszka alá, két csapnak megfelelően. A hajlék másik oldalára, északi végére is tegyél 20 deszkát. Készítes reteszeket is akácfából, 5-öt a hajlék egyik oldalához a deszkáihoz, 5-öt a hajlék másik oldalához a deszkáihoz, és 5 reteszt a hajlék oldalának deszkáihoz a nyugati végén. A reteszek középen legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másikig. Vont be a deszkákat arannyal, és aranyból készítesd a karikákat is a reteszek kengyeleinek. Vont be a reteszeket is arannyal. Állítsd fel a hajlékot pontosan úgy, ahogyan megmutattam neked a hegyen. Eltűnt a rész. Leváltja az arany. Amikor a sátorhoz érkezünk, ez még a sátornak csak az alapja, a deszkák, ami a gyülekezetet fogja jelképezni, ahol maga Jézus Krisztus a fő. Kolossé 1.18-tól 20-ig. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen első. Mert tetszett az egész teljeségnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. 1 Péter 2.5. Ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Szóval akácfa lesz. Egymáshoz kapcsolt, arannyal bevont akácfa deszkák. A készítéskor Bécaléjel nevű hozzáértő ember, aki Istentől kapott képességet a Szent Sátor felépítésére, elment, kiválogatta a fákat, mutatta, hogy ezeket kell kivágni. Figyeltek? Kiválogatta a fákat, ahogy Krisztus kiválogatott bennünket. Hogy ők azok, akikre szükségem van. Amikor azt mondjuk, hogy kivágattatik, az azt jelenti, hogy mondjuk fejsze vagy fűrész, mindegy, de hogy elvágva korábbi gyökerektől. Az a fa, amelyet levágnak, elvágják a gyökereitől, az a fa meghal. Mint ahogy a hívő ember meghal a világ számára, mert a gyökér az a földbe kapaszkodik, onnan táplálkozik, abba volt minden ereje, abba volt a lényege, itt pedig azt olvassuk, hogy el van vágva. Már nem a földről táplálkozik, már az minden életnek a forrása a számára. Ahhoz, hogy a kivágott fából a hajlék egyik deszkája váljon, még sok munka van hátra. Először is meg kell szabadulnia az eddigi dicsőségektől, azok voltak a levelek, amitől szépé válik egy fa. Aztán utána meg kell válni a fölösleges ágaktól, amelyek a saját elképzelések, kezdemények voltak, ami az úgy éreztük, hogy megvan az erőnk, azért már a földbe gyökerezünk és menni fog. Aztán még mindig föl kell szabni, de azt nem tudom, hogy gyalulni is kellett volna, vagy sem. De hogy szóval a Szent Szellemnek van dolga velünk bőven. A napítőmester kiválasztott, hogy szükségem van rá, ahhoz, hogy a gyülekezet része legyél. Onnantól kezdve még sok-sok munkát végez a Szent Szellem azért, hogy építő tagja legyek a gyülekezetnek. De amikor ott vagyok, akkor már csak az arany látszik. Mert ezeket a deszkákat mindenütt beborították arannyal, ami Isten dicsőségét jelképezi. Már csak az arany látszik. Amikor a Szent Szellem elkészített, már csak az arany ragyog. Érdekes módon ezek a deszkák még mindig itt vannak a földön, csak most az ezüst talpakon keresztül kapcsolódnak a földhöz, csak az ezüst a megváltásnak a jele. Itt van a földön, de már nem a földből táplálkozik. Elválasztja tőle az ezüst talp, a megváltás. Még mindig része a földnek, de már halott a föld számára. Szóval annyira a gyülekezet, annyira a mai élet, és amit a Szent Szellem elvégez, hogy használható deszka legyél, ami visszatükrözi. Az a deszka, amelyik ott állt a Szent Sátorba, arról csak tudni lehetett, hogy valamikor fa volt, mert a fa múlta már nem látszott. Mindent beborított az arany, vagy az ezüst. Egyszerűen csak tudni lehetett. Na most ez volna a gyülekezet képe. Ott van ugye lett a földön, de igazából csak tudni lehet, hogy valaha is ez a földhöz tartozott. Már csak Krisztus dicsősége rajtunk volt a keresztül. Szóval a művelet egészen addig tart, a megmunkálás, amíg a Szent Szellem azt nem mondja, hogy most már oké. És innentől kezdve. A Bibliában ezt úgy olvassuk, mert meghaltatok, Kolossé 3.3, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenbe. Meghaltatok a világ számára, el van rejtve az életetek, de Krisztus látszik kívül. Hogy mennyire az... Másként kezdem. Azok az ezüst talpak, amin álltak, azok abból az ezüst pénzekből készültek, amin a hadrafogható férfiaknak meg kellett váltaniuk a saját életüket. Nem értem rá kikeresni ezt a részt a Bibliából, majd egyszer kikeresem, akkor pótlólagosan elmondom. Tehát a megváltás pénzéből keletkeztek az ezüst talpak, a megváltásból. Péter pedig azt mondja az 1 Péter 1.18-ban, tudjuk, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatunk meg az atyáinktól örökölt hiába való életmódból, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Nem valami veszendő dolgon, nagyon-nagyon értékes dolgon. De ez a megváltás valami hihetetlenül nagy dolgot is magába hordoz. 2 Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, ez a régi elmúlt, és íme új jött létre. Tipikusan a Szent Csátorba való deszka képe. A régi elmúlt, és valami új jött létre. Csak az arany látszik már. Egy gondolat. A deszkákat 5 kereszttartóval kellett egymáshoz kapcsolni. Ebben többen belelátják azt a 4 dolgot, amit az abcselben olvashatunk. Ezek kitartóan részt vettek, abcsel 2.42, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. De ugye 5-ről volt szó, 4-ig jutottunk. Efézus 4.4.5. Mivel mindannyian ugyanazt a Szent Szellemet kaptuk, együttesen ugyanazt az egyetlen testet alkotjuk. Hasonlóképpen mindannyian ugyanazt reméljük és várjuk, hiszen Isten erre hívott el bennünket. Csak egyetlen Úr van, aki mindannyiunk ura, ugyanazt a hitet kaptuk, ugyanabban a bemerítésben részesültünk. Csak egy Isten van, mindnyájunk atya, aki mindenek felett uralkodik, mindenen keresztül cselekszik, és mindenben jelen van. Szóval a Szent Szellem, aki az egészet összetartja és összefogja. Abban az egy Úrban és Krisztusban, a mi Úrunk. Aki a mi Úrunk és a mi Isten. Amen.